Reménytelen szerelem. 8 év után, egy őszi napon üzleti ügyben kerültem újra Berlinbe, ahol ifjúságom 2 legszebb és legszomorúbb évét éltem át. A vonaton aktuális dolgaimmal foglalkoztam, egy érdekes tanulmányt is olvastam, már a Friedrichstrasse-i pályaudvar lépcsőn jöttem lefelé, mikor végre elfogott az a fájdalmas és mély hangulat, ami aztán 3 napon át, amíg ott voltam, egy pillanatra se szűnt meg. Immár nem vagyok költő, s nem tudom kifejezni azt, ami kifejezhetetlen. Idegen és üres szóval annyit tudok csak mondani, hogy a 3 nap alatt úgy látszik, nem a jelenben éltem, hanem a ma 2 év emlékeiben, melyeknek színét és illatát oly visszahozhatatlanul veszítettem el, mint a halott az ő életét. Akinek a kezét levágták, azt gondolt talán olyan tompa kínnal és irigységgel arra, hogy valamikor, ha megütötték a kezét, fájni tudott. Mint ahogy én gondoltam azokra a bánatokra, amik ma már nincsenek bennem, és amikről most tudtam meg, hogy bennük volt minden, ami az életben kápráztatóan és halálosan szép, bennük volt a teljesség a létnek, aminek egy pillanatáért múlott el millió esztendő, hogy kiderüljön az ürességnek és a káosznak értelme, az ifjúság és a magamban való hit. Ez a bánat már nincsen, és én a Friedrichstrasse-n ballagva ott kínosan tépelődtem, hogy visszatudjam idézni legalább azokat a helyeket és eseményeket jelentéktelen realitásukban, amikhez fűződött. Ebben a kávéházban ültem egyszer, várva valakit. Ott a híd alatt találkoztam Dénessel öngyilkos kísérlete után. Ebben a postahivatalban adtam fel azokat a leveleket, amiknél szebbeket soha se írtam, és amik elvesztek. Mindez együtt volt, de tompán éreztem, hogy valamit, ami a legfontosabb, ami mindent egybefog, valamit elfelejtettem. Elfelejtettem, de úgy látszik, öntudatlan énem titkos, nálam erősebb szimatja és akarata tisztában volt vele. Másképp nem tudom megérteni, hogy kerültem a Lessing Teáter közelébe, ahol aztán egy szűk és züllött mellékutca kávéházi ablaka mögött egyszerre megláttam Stahl Félixet. Nyilvánvaló, hogy öntudatlanul őt kerestem, mégpedig egészen ösztönösen, mert hiszen hogyan számíthattam volna rá, hogy ma is pontosan ott ül ugyanannál az asztalnál, mint 8 esztendővel ezelőtt minden nap. Hogy elválásunk óta mi történt Stahl Félixszel, nem tudtam és nem is tudhattam. De valahányszor eszembe jutott, mint valami magától értetődő dolgot, úgy végeztem el magamban, hogy Stahl Félix vagy nem él már, vagy ha él, nem az emberek életét éli. Talán Tébolydában van, vagy Klastromban, vagy Afrikába került mégis, vagy mit tudom én, madárrá változott, keselyű lett belőle, hiéna, krokodil, vaddisznó, akármi. Az életnek a sötét, marcangoló és kétségbe esett eszméletlen vágynak és odaadásnak, rajongásnak azt a tömör és folytott erejét, ami Stahl Félixben lakott, nem lehetett az időnek, napok és évek folyásának keretébe foglalva elképzelni. És most, hogy megpillantottam őt, inkább voltam hajlandó elfelejteni, hogy 8 év múlott el azóta, és hogy nem tegnap láttam utoljára, mint elhinni azt, hogy Stahl Félix keresztül tudta vágni 3000 nap és 3000 éj riskása hegyét anélkül, hogy föl ne égetett volna mindent maga körül az egész világot, mint a zsarátnok, ami kiszáradt rengetegbe dobtak, vagy fel ne bomlott, el ne illant volna, mint a víz és levegő, ami tűzhányó torkába került. Stahl Félix azonban íme itt volt, és vele itt az a 2 év, az átkódorgott éjszakák, hajnali séták, hosszú hallgatások, féktelen ideges röhögések, elképzelt figurákon és torzképeken, amiket a levegőbe rajzoltunk magunk köré, amiknek kieszelésében ő fáradhatatlan volt, és amik úgy hemzsegtek körülöttünk, mint középkori metszeteken az alvilági szörnyek, manók, ördögfiókák. Az ő arca is kiszínesedett, mikor leültem melléje. Keveset változott. Teltebb lett, de csodálatos képpen ettől csak mélyebbekké váltak a régi és ismerős barázdák, árkai annak a mániákus, makacs szenvedélynek, amitől Stahl Félix arca néha szinte kiszáradt és megmerevedett. Apró dolgokról beszéltünk eleinte, ám de melegen és folytott örömmel éreztem, hogy 8 év óta ő se talál senkit, akivel önmagáról beszélhetett volna. Már fél órája ültünk együtt, és egyikünk se vette észre, hogy arról, ami közben történt velünk, hogy mivé lettünk, mi a foglalkozásunk, szegények vagyunk-e, vagy gazdagok, szó se esett. A régi összhangot jelentette ez, azt a belső barátságot, melynek tartalmához képest a mi külső életünk, dolgaink, ügyeink, bajaink olyan jelentéktelen és ostoba semmiség volt, hogy soha nem vesztegettünk rá kérdéseket vagy szavakat. Most is, mint valami sürgős és mindennek előtt való kérdést, azt intéztük el legelőbb, hogy milyenek manapság az emberek, hogy mennyiben változott meg nézetünk erről vagy arról a művészről, vagy filozófiai kérdésről, milyen jelei tapasztaljuk magunkon az öregedésnek, milyen viszonyban vagyunk az élettel és a halállal. Néhányszor hangosan és idegesen nevettünk egy gúnyos, találó megjegyzésen, amivel valami nagyképű hírességet vagy ostoba intézményt jellemeztünk. Egyszerre észrevettem, hogy egyre sűrűbben nézegeti az óráját. Mintha ebben a pillanatban ismertem volna rá igazán, minden eszembe jutott. Hiszen te készülsz valahová, mondtam. Rám nézett, valami ostobaságot akart mondani nyilván, de nem jött a hang a torkán ki, elfordult. Engem végtelen szánalom fogott el, és ugyanakkor csodálatos irigység. Bámulva néztem, hogy törnek meg vonásai, hogy mered maga elé, lihegve és nyomorultan. Engedelmesen, szintelen hangon válaszolt kérdéseimre. Itt van még a városban? Bólintott. Ő miatta ülsz itt? Hol van most? A Lessing teáterben. Megnéztem az órámat. Még 15 óránk van, megnéztem a színlapot. Oda akarsz menni a bejáró elé? Bólintott. Később, egy óra múlva, amikor túl voltam a meglepetésen, úgy tűnt csak fel, hogy ebben a 15 órában csodálatosképpen eszembe se jutott megkérdezni, mi történt köztük azóta külső dolgokban, hová fejlődött, milyen eseményeket idézett elő az a szenvedély, amihez hasonlóan szépet, lángolót, nyomorultat és gyalázatosat férfi még nem élt át. Oly természetes volt, hogy itt ül, és nincs semmi a világon többé, nincs idő és nincs tér, csak Hanna van, az ő betegesen halvány, férfi könnyekben fürdő kezei, érthetetlenül szép feje és halkan súgó sejem ruhái. Oly természetes volt, hogy itt kell ülnie és várnia éveken át, hogy egy pillanatra megláthassa messziről, vagy nézhesse a házat, melyről sejti, hogy ott van, az utcát, ahol tegnap talán átsuhant, a levegőt, mely szabadon áramlik és suhog, bemegy a kulcsukon, észrevétlenül visszatér, a hordár arcát az utcasarkon, melyre talán véletlenül ránézett. Amiket kérdeztem, nem is arra vonatkoztak, hogy megtudjam, hol tart most történetük. Azt láttam ugyanis, hogy szerelme ott tart, ahol az első pillanatban, mikor meglátta Hannát. Ahol akkor tartott, mikor még nem is ismerte őt, csak elképzelte. Ahol 6 éves korában és 1 éves korában tartott. Mert Stahl Félixet nem bába, hanem a Hannára való kétségbe esett vágy segítette a világra. Stahl Félix azért született csak meg, mert odaát a nem lét sötétségében megérezte Hanna parfümjét, és azt remélte, hogy egyszer, egyetlen egyszer megcsókolhatja szoknyája szegélyét. Beszéltél vele? Bólintott, de láttam, hogy bosszantja a kérdés. További kérdéseimre, amik a Hannával való érintkezéseire vonatkoztak, rövid és száraz, egyszerű válaszokat adott vagy nem felelt. Mégis megtudtam, hogy egyszer eljött hozzá Hanna, és akkor meg is beszéltek valamit, hogy elmennek valahová, Rómába együtt, hogy Hanna ott hagyja a férjét, mindent. Ezen nagyon elcsodálkoztam. Ugyan? Hát már ennyire is voltatok? El akart szökni veled? Csevesen bólintott. De hát hogy történt mégis? Láttam, hogy kínlódik, nem szívesen beszél erről. Ezt akkor annak tulajdonítottam, hogy nem lett a dologból semmi. A vasútnál kellett volna találkoznunk délben, 12-kor, be volt csomagolva minden. Ott álltam, vártam. Na és? Stahl Félix egyszer felugrott. Láthatóan nem bírta ezt az emléket. Hány óra? Kérdezte. Én is felálltam, de a történetet mégis be kellett fejezni. Kérdően néztem rá. ekkor elvörösödött. Majd legközelebb, nincs még 8 óra. Fizettünk és szótlanul siettünk a színház felé, a barátságtalan gázlángok hisztériás lobogása alatt. Már jöttek kifelé, kocsik és autók dübörögtek a feljáró előtt. Illatos belépők szikráztak az ívlámpák között. Ő látta meg először. Nem szólt, csak megállt és belé markolt a karomba. Olyan sápat volt, mint a halál. 20 lépésnyire előttünk, fekete csipkeköpenyben, könnyedén sietett egy kocsi felé Hanna. Magasra tornyozott nemes hajzatában villogó diadém. Változatlan szépsége, mint egy partalan sziget, ami nem lehet kikötni, távol tartotta a körülötte tolongó életeket. Stahl Félix mozdulatlanul nézte. Én izgalomba jöttem. Na, jár, húztam szenvedéllyel. Ne légy oly ostoba, menjünk oda, beszéljünk vele. Talán emlékszik még rám. Hát nem akarsz beszélni vele? Nem akarod, hogy meglásson? Szótlanul rázta a fejét, lassan jött velem, és visszatartott, mikor néhány lépéssel közelebb jutottunk. Mosolygott, az arcán átszellemült, eszméletlen boldogság sugárzott. A fülemhez hajolt, olyan halkan tudott csak beszélni. Minek? Suttogta. Minek lásson ő engem? Nem gyönyörű így, hogy nézhetem? Újjongott, nevetgélt magában. Mi? Mit szólsz hozzá? Nézd! Most ott megyünk, ahol előbb ő ment. Nézd! Nézd! Hogyan hullámzik a köpeny? Nézd! Elérhetetlen! Reszketve nézett rám. Ha azt akarná, hogy halljak meg azonnal, ha azt akarná, ha megengedné, dübejöttem. Kocsiba száll, elmegy, te ostoba! Hát nem jössz oda? Hát már el is indult! Visszatartott. Csendesen, nyugodtan állt és bólogatott. Halálosan szeretem, mondta egyszerűen. Most egy 5 percig szótlanul ballagtunk egymás mellett. Mikor a körútra értünk, lopva az arcába néztem, és meglepődve láttam, hogy teljesen nyugodt, sőt, szinte unatkozó. El is ásította magát. Hol vagy megszállva? Kérdezte ásítás közben. Elkísérhetlek, mondtam. Jó, mondta Félix egészen új, idegen hangon. Annyira megdöbbentem, hogy meg kellett állanom. Ismeretlen ember állt előttem. Ő nem vett észre semmit. Elmehetünk gyalog, folytatta. Nincs messze. A redakció közelében vettem ki lakást. És hogy ámulatomban nem tudtam szóhoz jutni, folyékonyan csevegve elmondta, hogy egy napilap szerkesztője lett. Még a lap programját is fejtegette. Közben kulcsot vett elő, és egy szép új ház előtt megállott. Gyere fel egy percre, aztán veled tartok, ahová parancsolod. Csak beszólok a feleségemnek, ha már itthon van, hogy nem vacsorázom vele. Neked feleséged van? Nem hallottam a feleletét, a lift megindult. Csinos lakás előszobájában tettük le a kalapunkat. Félix előre ment, és beszólt egy ajtón. Meglehetősen rideg volt a hangja. Pardon, öltözködik? Ne zavartassa magát, fiam. Csak azt akartam bejelenteni, hogy nem vacsorázom itthon. Az ajtó kinyílt, és egyszerű, viselt otthoni ruhában kilépett Hanna. Nem emlékszem rá, hogy mit dadogtam, hogy szédültem le egy székre, mit beszéltem Hannával. Arra ocsúttam fel, hogy Félix ridegen és türelmetlenül ismétel valamit, és az asszony lesütött szemmel szenvedve hallgat el. El kell mennem, benézek a szerkesztőségbe is. Csak feküdjön le nyugodtan, majd holnap felhozom megint Sándort, aztán tracsolhatnak. Kezicsókolom. És már a lépcsőn mentünk lefelé. Képtelen voltam megszólalni. Ő nevetett, de erőltetetten és kedélytelenül. Vicceltem, te csacsi, mit vágsz olyan görbe arcot? Aztán röviden és nevetés nélkül hozzátette. Hát igen, akkor tudod, amint mondtam, a vasútnál nem igaz, hogy levelet küldött, eljött, együtt mentünk el, 6 éve vagyunk házasok. Végre hanghoz jutottam. Bosszúsan és sértődötten tettem szemrehányásokat, hogy ilyen ostoba komédiát játszott velem ott a színház előtt. Engem is és önmagát is megalázva. Az ember nem figurázza ki a feleségét, vagy ha igen, nem bánik vele így egy óra múlva. Szegény asszony. Ekkor már az utcán voltunk. Egy erkély alatt álltunk, és én csak ekkor néztem rá. Türelmesen és szelíden és szótlanul hallgatott végig, az arcán a régi, régi szenvedés és szomorúság tűnődött. Melegen, szomorúan is lágyan szólalt meg, felnézett fel az ablakok magasságába. Én nem komédiáztam, mondta, és melegen, oly gyöngéden mosolygott, mint aki gyermeket altat. Én nem mondhatom meg neki, hogy mennyire szeretem, hiszen a feleségem soha nem fogja megtudni, mert hiszen mi mindig együtt vagyunk, és nem kiáltatok akkorát, mint a mennydörgés. Hanna, szeretlek, mint akkor, mikor még egyedül álltam a hegyen, és senki se hallott, amikor kiáltottam. Ő a feleségem és a cselédem, és úgy kell bánni vele, mint feleséggel és cseléddel. De az utcán néha, mikor nem lát engem, és tűnődve búsan néz maga elé, és a kulcsjukon át néha, mikor csendben dolgozik, reszketve nézem őt, a régi Hannát, az elérhetetlent és a szentet, akit nem érdemlek meg, az egyetlen is igaz szerelmet, a reménytelennel, mert csak az a szerelem, ami reménytelen. Soká nem váltottunk szót. Mint a messziről beszélne valaki, úgy csapódott hozzám egy idő múlva tompa, tűnődő sóhaja. Bár meghalna, szépen csendesen elrendeznék mindent, bezárnám a lakást, eldobnám a kulcsát a sprébe, csendesen kimennék a temetőbe, és éjszakán át ott sírnék a sírján. Ott sírnék szabadon, kiengesztelve boldogan, hogy nem hallhat, és hogy nem hallgathat meg immár. A régi Hanna, aki itt suhog közöttünk, Berlin utcáin, mindenütt, szelíd és titkos mosolyjal, ujját szájára téve, hogy csendben legyünk. A régi Hanna, az ifjúság.